Kívánok, jó estét, jó estét, jó estét. Erev Tov, jó estét kívánok mindenkinek! Lechaim, lechaim. Jó estét Tamás, Marcikám, Nikol. Nos, drága barátaim, hoppá, megállt egy kicsit a net. Szia Dóri! Ruhába, reméljük, hogy minden rendben van. Remélem, hogy sikeres volt az utad, és minden oké, okay. Jó estét Éva, jó estét, jó estét. Erev Tov, Kulám, mindenkinek jó estét kívánok. Drága barátaim, egy nagyon különleges este előtt állunk, ugyanis ugye a mai ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges nap a Chassid berekeken belül, meg amúgy az egész világban. Ma van Béz Ijár. Ma van Ijár hónapnak a második napja, amúgy az Ijár hónapja magában is egy különleges hónap, mint azt gondolom, arról már hallhattatok, vagy hallottatok. Hanem akkor most megosztom veletek, hogy miért olyan különleges. Először is azért, mert ugye Ijár hónapja az egy rosé tévot is egyben, egy mozaik szó is egyben, és többfajta jelentéssel is bír, többfajta mozaik szó is kijön ebből a szóból, de az egyik ilyen jelentés az az, hogy Ania Semra Felha, én vagyok az örökkéval a te orvosod, a te gyógyítód. És a bölcsénk azt mondják a Gemarában, hogy ez a hónap, ez kiváltságosan alkalmas hónap arra, hogy tényleg mindenféle bajunk, problémák, nyugunk megszűnjön, és az ember az meggyógyuljon. Isten ments, hogy reméljük, hogy senkinek sem nincs semmi baja, de hogyha esetleg valakinek van valami problémája, akkor ez a hónap, ez kiváltságosan jó arra, hogy valaki tényleg meggyógyuljon. És remélem, hogy ez valóban ez bölcseinknek a Talmudban, legősibb a bölcselet dohányében leírt dolgok, a talmudi dolgoknak valóra is válnak, és valóban, aki Isten ment, csak aki beteg valamiknál fogva, vagy valamilyen problémája van, az meggyógyul, lehány, lehány, legyen ez így. Ezért is különleges ez a mai nap. Azon, is, azon kívül még azért is különleges ez a mai nap, mert ugye a Béz Ijár, Jobb Egyre Pagán nagyon különleges nap a Lubavitchi Hasidoknál, ma van az Rebbi Amarásnak. Rebbi Amarásnak a negyedik Lubavitchi Rebbének a születésnapja. És ha már egy ilyen különleges naphoz érkeztünk el, ugye Rossz Hódés után vagyunk egy nappal, akkor azt szeretném, hogyha megoszthatnék önökkel veletek egy-két apró történetet, amelyre rövid, de annál mélyebb üzenetekkel bír, azt gondolom, és ezt szeretném ma este önökkel veletek megosztani. És ez lesz a mai estének a témája. Lehet, hogy szakadozik, mert itt nálam egy kis gyengúsznak tűnik az internet, ugye megnézzük. Elképzelhető, nagyon ritkán szokott, mondjuk az utóbbi időben. Most reméljük, hogy kicsit jobb lesz. Fine. Jó, drága barátaim, egy történettel szeretném kezdeni, remélem, hogy mindenki itt van, mindenki bekapcsolta a biztonsági övét, és indulhat a száguldás, visszaszáguldunk egy pár száz évvel ezelőttre, a Rebbi Amarás idejébe. Ugye a Rabbi Shmuel azt kell tudni, hogy egy kicsi eltérően a többi rebbétől, viszont hasonlatosan nagyon sok másik rebbihez, nem feltétlenül Lubavitchi rebbihez, ő nagy gazdagságban és komoly gazdagságban élt. És nem csak az, hogy nagy gazdagságban élt, és komoly gazdag ember volt, és tényleg a lehető legmagasztosabb szinten élt, ahogy csak élhetett. Egyrészt fizikálisan, másrészt spirituálisan, azt fogjuk mindjárt látni a történetek alapján. Ő arról is volt híres, hogy ugye ezt egy pillanatos egyre rejtette vég alá, és ezt ki is mutatta a foga fehérjét, és mesélik róla példának okáért, hogy egy nagyon drága ruhákban járt, aranybotra támaszkodott, és az egész haszid és nem haszid közösség úgy ismerte meg a negyedik rebét, mint egy nagyon gazdag ember, aki ennek hangot is ad. És ez egy kicsi, ugye, ez egy kicsi visszás dolog is lehet akár, hogyha valaki ezt a történetet megnézi, amit most fogunk mesélni, Mert ugye általában az emberekre, főleg, hogyha egy nagy komoly vezetőről, egy haszid vezetőről van szó, ugye aki abban az időben az egyik legkiváltságosabb és legkülönlegesebb vezetője volt, ugye a zsidó közösségeknek is az egyik leghíresebb vezetője is volt, akkor az talán mégis olyan méltó, hogy egy ilyen ember így ennyire hangot adjon annak, és így is mutassa a fogafejét, hogy valójában ő mennyire is gazdag. Ha még valaki az is, akkor is ugye jó, hogyha az ember ezt ugye nem tárja ki ország, világ elé ezen fajta gazdagságát. De hát tudjuk azt is, hogy például van egy mondás, hogy mindenki, aki a mestere után kutat, lehet ezt így mondani, már elkutat, hogy gondol, az olyan, mintha a Shekhína az Isten dicsfény után kutatna, hogy valami mégsem olyan tökéletes a remek viselkedésében, vagy a mesterének a viselkedésében, az olyan, mondja a Talmud, mintha valóban az isteni dicsfényt venni górcsival, és azt is elkezdeni vizsgálgatni, hogy valóban az örökkévaló megjelenése a világban az helyes-e, nem helyes, tiszta-e, nem tiszta. De minden esetre a lényeg az az, hogy egy történet, van egy nagyon szép történet erről a rebéről, hogy egy alkalommal ugye az előbb említett gazdagságát, mint egy kicsit tetézvén és fokozván, elküldte az egyik tanítványát Oroszországba, Moszkvába, azért, hogy vegyen neki egy nagyon-nagyon-nagyon drága bundát. És akkor az illető elment ugye a vásárba, és megszerezte a méreg drága bundát, akkor is vissza is jött fel, akkor a haszidok egy kicsit kényelmetlen érezték magunkat, az, hogy valójában az rebének miért is volt olyan szükség, miért is volt szüksége arra, hogy ezt a legdrágább, az egyik legdrágább ruhát vegye meg. Bizonyára lehetett volna találni ennél olcsóbb, de hasonlatosan jól biztos melegséget adó ugye, kabátokat is, és nem feltétlenül ezt a gazdag bundát kellett, ezt a drága és fényűző bundát kellett volna megvennie. És a haszidok ugye gondolták is azt, hogy valóban, hogyha a rebe valamit csinál, akkor abban van némi új magyarázat, és nem csak a felegzőség miatt, nem csak a gőgössége miatt teszi ezt is, haszasolom, Isten ments egy semmennyi nem volt ebből, ugye a gőgösségre nem beszélhetünk ilyen különleges spirituális vezetők esetében. De viszont nem voltak képesek megérteni az elén azt, hogy ez honnan fúj a szél, és mi a dolognak a magyarázata. Egészen addig, amíg egy Ber nevezetű Salom, egy Ber nevezetű rabbi, aki Ber Wolf nevezetű rabbi, aki annak idején, ugye a rebének és az egyik ukrajnai városnak, aztán Jepernek volt rabbia, ő egy nagyon-nagyon híres rabbi volt, aki nagy tudására volt híres, és ő arról volt híres, hogy olyan szinten mélyen tudta elmagyarázni a zsidó misztikát, hogy az emberek tényleg álmúval figyelték minden egyes alkalommal. Ez Ber Rabbi, jó estét, Sasú! Ez a Ber Rabbi, Wolf Ber Rabbi egyszer, amikor a Rebihez elhozták ezt a bundát, akkor összehívta a haszidokat, és azt mondta nekik, hogy én ma este elmagyarázom nektek, hogy mi a dolog, mi a titoknak a nyitja. Odahívta magát a Rebe híveit, és azt mondta, hogy tudjátok azt, hogy semmilyen dolog a világban, mint a haszidok, egész pontosan, amit a Rebe cselekszik, az nem történik velem véletlenül. Ugye nem csak az, hogy az örökkévaló soha nem teremt egy dolgot feleslegesen, minden olyan dolog, ami történik, és minden dolog, amit a rebétől láthatunk, az egy olyan dolog, amiben az ember utat kell, amiben az ember tanulnia kell, valamit az Isten szolgálatban. Csak kérdés az az, hogyha a rebe egy ilyen méregdrága ruhát vett magára, és abban járta a város, illetve a falvaknak az utcáit, akkor ebből egy egyszerű ember mit tud tanulni? Ez így kezdte a Wolf Ber Rabbi kérdését, amikor a Rebbe a varázstak, az 5/4. Rebének ugye a viselkedését próbálta kicsit górcsolá venni, és elemezni azt. Azt mondja az a Rabbi, hogy nézzétek csak meg, hogy mit tanít nekünk az Általában a tányában. Az Általában azt tanít nekünk a tányában, ugye az öreg Rebbe, hogy minden egyes dolog, amit a teremtő megteremt, és amit az örökkévaló létrehozott, és fenntart a hatnapos teremtés óta, az egy olyan dolog, amiből az embernek profitálnia kell, és nem csak a fizikális részét, nem csak a fizikális dolgokat nézze, kell, hogy figyelje a világban, hanem annak a spirituális része is oda kell, hogy figyelje. Miről van szó? Ugye arról van szó, hogy például, amikor a teremtő megteremt egy létrehozva, megteremt egy ételt, vagy megteremt akármilyen más fizikális tárgyat, akkor ezeket a fizikális tárgyokat, ezeket a materiális dolgokat az örökké azért hozza létre, hogy az emberek ezt egy magasztosabb szintre tudják felemelni. Ugye? A Kabbala csak nagyon röviden hadd mondjam ezt az elé, hogy a Kabbala azt mondja, hogy a teremtés napjaiban az örökkévaló ugye olyan szinten teremtette a világot, olyan módon teremtette a világot, hogy a bizonyos tárgyak, amit meg voltak teremtve, a bizonyos isteni fények egész fontosan nem tudtak maguknak edényt, nyugovó helyet találni, és ezért ezeket az edényeket, amik túl gyengén lettek teremtve, persze ez mind spirituális szférákban értendő, a tó és a tikon világaiban, akkor ezeket az edényeket a teremtő eltörte. Miért? Mert ugye nem volt megfelelő magasztos, nem volt megfelelően edzett az edény, és ugyanígy a Kabbala mondja, hogy ugyanamikor az ember fog egy apró edényt is, vagy ennek az edénynek, hogyha nem is olyan apró, gyenge a fala, és abban a forró vizet próbálnám kereszteni, vagy csorgatni, akkor az edény fala játszik könnyedséggel, ketté törhetne, ugye, hogy mi vagy nem elég edzett az edény. Na, ugyanezt történetett a világ megteremtésénél is, mondja azt nekünk a Kabbala, és ezért különböző isteni szikrák hullottak alá a fizikális világunkban, és ezeket a szikrákat kell, hogy nekünk, hogy összegyűjtsük. Ugye ezt írja a zsidó misztika több helyen is, és ezt részletesen ki is fejtik a mesterek. És amikor az ember megy az úton, vagy éppen eszik valamit, vagy amikor magára vesz egy ruhát, akkor ezekben a fizikális dolgokban, ezekben a, úgy az ételben, mint vagy például a ruhákban, azt kell, hogy lássa, hogy hogy tudja ezt a ruhát magasztosabb szintre emelni az Isten szolgálata által. Ez egyszerű példával érve. Hogyha például valaki fog egy karékenyeret, és azt mondja, hogy ebből a karékenyérnek az erejéből, abból az energiából, amit ebből tudnék nyerni, ebből én szeretném az örökkévalót, ebből egészséges szeretnék lenni, vagy azt szeretném, hogy tényleg erőm legyen, akkor ez mind jó és szép, de itt nincs még benne az Isten szolgálat. Ha az ember azt mondja, és arra gondol, az evés közben, előtt, után nem menjünk bele, hogy tulajdonképpen az isteni szikra, amiben a karékenyérben is benne van, és tényleg magasztos szintre szeretném visszaemelni azáltal, hogy később ennek a kenyérnek, a kenyér adta erőből fogok tanulni, és ebből fogom a jó Istent szolgálni, akkor abban a pillanatban valóban a kenyér megtalálta a teremtésének lényegét, és ebben a pillanatban valóban az ember egy szigor, egy magasztos szintre emelte fel ezt az isteni szikrát, amiben a kenyérben, amiben a karé kenyérben, ugye bele... amit az örökké beleteremtett, mondjuk úgy, hogy benne manifestálta, vagy mondjuk úgy, hogy plántálta, és ezt az isteni szikrát az ember egy sokkal magasztosabb szintre emelte föl, még magasztosabb szintre is emelte, még magasztosabb isteni szintre emelte, mint amilyen szintre ez a szikra érkezett. És tulajdonképpen a Tánya elmagyarázza nekünk, hogy ez az összes fizikális dolog teremtésének a lényege, és ez az embernek a legkiváltságosabb és a legkülönlegesebb célja az alanti világban, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a szikrákat összegyűjtse, és magasztosabb szintre emelje. És ebben magyarázza azt nekünk, hogy a Wolf rabbi tanítás alapján, hogy tulajdonképpen, amikor ezeket a fizikális dolgot, ami a világban megjelenik, amivel mi a világban napról napra, pillanatról pillanatra akár találkozunk, akkor ezekben is vannak különböző szintek. Az egyik ilyen legalantosabb, a legalacsonyabb szint az a kenyér. Ugye? Aztán van ennél sokkal, mondjuk úgy, sokkal finom, sokkal magasztosabb, különlegesebb íz is, ugye ez például a hús vagy a gyümölcs. Aztán van egy még különlegesebb dolog, és csak szeretném hozzátenni, hogy minél magasztosabb szintre megy az ember, minél magasabb szintre megy az ember, minél különlegesebb szintre emelkedik az ember, annál nehezebb lesz benne az isteni szikrát egyrészt megtalálni, másrészt magasztos szintrekre emelni. Hogyha megnézzük például egy kabátot, vagy a rebének a bundáját, akkor az már tényleg egy olyan dolog, amivel egy egyszerűbb ember nem feltétlenül tudna mit kezdeni. És ezért is volt egy kicsit visszás a hasznok szemében az, hogy tulajdonképpen amikor magukra gondolnak, hát nekünk nem lenne különleges ez a bunda, mi nem tudnánk vele mit csinálni, viszont a Rebbe valamit tudhatott, és valamit tudott is, hogy ebben a bundában lévő isteni szikrát hogyan lehetne tényleg egy még különlegesebb szintre felemelni. És ugye megnézzük például, hogy a Kabbala is azt írja a Talmud alapján, hogy amikor valaki az egyik talmudi bölcs mindig jó ízű, zsíros húst evett és jó bort ivott azért, hogy a zsidó misztika, illetve hogy a Talmud tanait minél mélyebben megértse. Ugye itt is lehetett azt látni, hogy tényleg azért használta fel az ételt, legyen az a bor, vagy legyen az a zsíros hús, hogy tényleg későbbiekben ő ezt úgymond a saját malmára hajtotta a vizet, és ebből próbált még inkább a Talmud tengerében emezgetni, és még inkább és még mélyebben megérteni a talmudi tanítást. De mi a helyzet egy bundában? Kérdezhetnék jogosan. Hol van abban az isteni szikra? Hol van abban egy olyan látszólagosan, még hogyha nem is, kézzel nem is fogható, egy gondolatban eljátszadozni azzal a gondolattal, hogy valóban egy bundában, egy különleges soában, hogy lehet abban az isteni szikra hol talált, és az hogy lehet magasztosabb szintre menni. És ezzel kapcsolatban van egy másik történet, amit szintén a rebéről mesélnek egy alkalommal. Ugye a rebének volt egy nagyon különleges szokás, ez a negyedik rebéről van szó, aki csak most kapcsolódott be, mondom, ugye ma van a születésnapja. Mesélik a rebéről, hogy a Rebbe Amarásról, hogy egy nagyon különleges szokása volt az, hogy kora reggel kelt, korán imádkozott, ugyanakkor hosszasan imádkozott, és utána, amikor evett némi nemű pássák, hisz egy kis szelet kenyeret, akkor befogadta a lovait a hintója elé, és elindult a városba, ugye természetesen felvette legszebb ruháját, és ugye az aranybotjára támaszkodva leszállt a hintóról, előtte kis könyvet, és ezt kezdte, abból kezdett el különböző imákat mormolni. Ki az, akitől hallhattuk ezt a történetet, és akitől ezt megtudták? Ez a Rebének volt a fogadhajtója. A történet úgy szól, hogy egy alkalommal, ugye, amikor a Rebe elment, és az első egyik alkalom volt annak, hogy a Rebe kiment a városba, és ott imádkozni kezdett, zsoltárokat kezdett recitálni, akkor rögtön rábízta, megkérte egész pontosan a kocsist arra, hogy amikor látja azt, amit a Rebe csinál, akkor ő megegyezheti, ő le is írhatja magának, de szigorúan tilos, hogy a többi haszidnak, vagy akárkinek is továbbadja ezt a dolgot. Egész odáig, hogy a Rebe még azzal is megfenyegetett talán, hogyha ezt elárulja, és kinyitja a száját, és elmeséli a haszidoknak, akkor könnyen az állásával játszott. És mégiscsak egy alkalommal, amikor a haszidok nem tudták megérteni valóban, hogy mire is jó az, hogy a Rebe minden korán reggel kocsira száll, és beviszik őt a városba, és két órával később jön vissza, akkor ugye ki volt a címzet, ki volt, akit meg tudtak kérdezni azzal kapcsolatban, hogy Rebe mit csinál? Egyetlen egy ember volt, aki mindig vele volt, ugye az a kocsis volt. És próbálták a kocsis rávenni arra, hogy mondja már, hogy a Rebe mit csinál a falu, vagy a város közepén minden nap kora reggel, és miért veszi fel a leszén ruháját, miért van nála az aranybot, és miért kell ennyire kiöltözni, amikor ugye is másfél óra múlva visszajön, mi dolga van a Rebének ott? És ez a kocsis, jó kocsis, ha szíven nem volt hajlandó kinyitni a száját és mesélni a történetekről. Egészen addig, amíg egy alkalommal a haszidok elkezdtek azon gondolkodni, hogy mégiscsak hogyan lehet ezt az illetőt beszédre bírni, és hogyan lehetne tőle megtudni azt, hogy Rebe mit csinál valóban minden nap a városban, legszebb ruhájában. És akkor ez a történet megtörtént, amikor a haszidok összeültek, akkor kitalálták azt, hogy akkor egy jó fogadhoshoz híven, egy jó kocsishoz híven, ugye az illető nem volt zsidó ráadásul, akkor meg kell őt kínálni egy kis alkohollal, vagy adni kell egy kis pénzt, és akkor hát, ha ő el fogja mesélni, hogy a pénz az mindig jól jön, az alkohol akkor és ott, nem volt egy megvetett dolog, akkor azt mondták, hogy talán ez lesz. És egy alkalommal sikerült is nekik szóra bírni az illetőt, és végén az derült ki, az illető mondta, hogy a Rebe, amikor megérkezünk egy bizonyos helyre, a városnak különböző pontjaira, minden nap egy másik pont, akkor leszáll a fogadról, leszáll a kocsiból, fogja az aranybotját, rátámaszkodik, összecsukja a kabátját, és elkezdi egy kis pici könyvecskéből, valamit mormolni másfél-két órán keresztül, egészen olyan szinten és olyan magasztosan teszi ezt, hogy egy helyben áll, már a hondyák másznak fel az ő lábán, a Rebe meg sem mozdul, és amikor a Rebe becsukja a könyvet és elmondta ezen dolgokat, akkor utána fogja a hondyák, lemennek róla, nem másznak róla, és visszaszáll a kocsiba, és visszajön a faluba, és visszajön a lakhelyére, a haszidok közé. És a haszidok akkor kezdték el megérteni, hogy valóban tulajdonképpen a Rebe nem is azért veszi fel a ruhát, mindjárt visszatérünk a Wolf Rabbi magyarázatához is, nem is azért veszi fel ezt az aranyruhát, ezt a méregdrága ezt a méregdrága ruhát, hogy valóban ezzel ő nagy szóljon, és ezzel ő a felengzőséget mutassa, és azt mutassa, hogy milyen gőgös, hogy Isten ments erről nem is lehetett szó, hanem azért, hogy valóban valamilyen különleges Isten szolgálnak volt, és lehetett ez a része a Rebénél, hogy ilyen drága ruhába járt. És itt jön a Wolf Rabbinak a magyarázatának a vége. Szóval volt rabbi, amikor a haszidok visszajöttek, és után kezdték összetenni a pázit a képet, akkor azt mondta nekik, tudjátok azt, hogy ugyanúgy, hogy a kenyér egy egyszerű embernél, az egyszerű embernél az nem, a kenyér nem csak az energiát kell, hogy jelentse, hanem az isteni szikrát kell, hogy megtalálja benne az ember. Ugyanúgy a húsban is az van egy magasztosabb szint, az ember csak akkor egy ilyen húst, hogyha valóban ezt egy különleges tanulásra, vagy egy különleges dolog miatt fogyasztaná. Talmudban van is egy-két ilyen kikötés, most nem menjünk bele, hogy ki az, aki húst tegyen, ki az, aki ne egyen húst. Amikor van egy drága kabát, akkor a Rebbe tudja azt, hogy abban a drága kabátban, ugyanúgy, hogy az alantosabb dolgokban is, létezik és van, rejlik abban isteni szikra. És tegyük fel, hogy az ember azért venné fel ezt a drága kabátot, hogy tényleg, hogy bemutassa országnak, világnak, hogy ő milyen gazdag és gazdagságát mutassa, mint hogy mutatta annak idején Ahasvéros király Péner kokáját. Akkor valóban ez nem adna túl sok... Ez nem feltétlenül, illetve feltétlenül nem követendő út lenne az Isten szolgálatban a nagy képviség. De amit a Rebbe csinált, ez egy más dolog volt. Ő tudta azt, hogy ha vesz egy szép ruhát, és azt azért vesz, hogy valamilyen szinten összekössze az isteni szentséggel, akkor az már jó. És akkor szintén abban a méregdrága bundában is rá lehet lelni az isteni szikrára, ami benne rejlik. És hogy tudjuk ezt egy magasztosabb szintre venni? Egyrészt, hogyha az ember nem azért veszi fel, hogy úgymond, hogy fellegzőség miatt, és hogy országnak, világnak mutassa. Hanem azért, hogyha felveszi és meg is mutatja, akkor tudja azt, hogy ő nem az ő nagy képviséből csinálja, hanem azért csinálja, mert abba a bundában is van isteni szikra, mégpedig lenn, hogyha valamilyen szinte az ember micvára használja azt, hogy kimegy a városba, elment zsoltárt mondani. Majd például akár, hogyha a halakát nézzük, azon írva, hogyha valaki kap egy szép ruhát, akkor az első adandó alkalom, amikor felveheti ezt a ruhát, illetve amikor ezt a ruhát felvegye, az szombat napja legyen. Ugye gondoljunk csak bele, hogy vasárnap kapunk egy gyönyörű ruhát születésnapunkra, vagy elmegyünk a szabadnapon, veszünk egy gyönyörű ruhát. Hogy az ember másnap felveszi, mert ugye nem bírja már tovább, és tényleg annyira szép ruhát, és meg szeretné mutatni országnak, világnak, akkor tulajdonképpen abban nincs annyira sok szentség. És való igaz, egy kicsit az emberi gőg jön elő belőlünk, és a dőfössége, és ugye miért nem mutatnánk meg, amink van. És ezzel annyira nincs is nagy probléma. De hogyha teszünk egy kis iszkápja, hogyha az ember egy kicsit az evilági élvezetét legalábbis, ha nem is szünteti meg neki, és arrébb taszítja őket, és vár vele egy pár napot, és a szombati micva miatt veszi fel azért, mert tényleg szombaton az embernek a legszebb ruháit kell, hogy magára öltse, akkor onnantól kezdve az ember egy micvát tartott meg, és tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogyha nem is olyan szinten, mint a Rebbi Amárás, a negyedik Lubavitch Rebbe, ha még nem is olyan magasztos szinten űzi az ipart, és találta meg benne az isteni szikrát, minden esetre való igaz, hogy egy micvával kötötte össze ennek a szép ruhának a megkapását, vagy a megvásárlását. Szóval itt is, mint minden más dologban, azt kell, hogy keressük, hogy hogyan tudnánk összekötni ezt az isteni szikrát az örökkévaló szolgálatával, ami benne rejlik a ruhában, a kenyérben, vagy éppen a húsban. Ez az egyik gondolat, amit a Rebbi Amarástól, az egyik tanulság, amit a Rebbi Amarástól tanulnom kell, hogy tulajdonképpen a Rebbe fényűző viselkedése, ez nem volt ok arra, hogy országnak, világnak megmutassa azt, hogy ki ő valójában, és hogy mennyire gőgös, és Isten mencséről szó se volt, hanem pontosan az, hogy még az ilyen drága és különleges ruhákban is a Rebbe azt kereste, hogy hogyan tudná ezt az Isten szolgálattal összekötni. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, a Rebétől lehet tanulni, szintén egy nagyon-nagyon szép gondolat, amit az egyik haszid szólásmondásá lett, és tényleg haszid csatakiáltásá lett már az utóbbi majd 150 évben, talán több is, kicsit. A Rebének volt egy nagyon szép mondása, a lekat hila riber. Ez azt jelenti, hogy az ember eleve felülről induljon, felülről menjen. Miről van szó? Arról van szó, mondja a Rebbe, van egy nagyon híres mondat, amit később Izrael nagyjai, és nem csak a haszidok elsajátítottak tőle, és tényleg nem csak egy egyszerű mondat ez, hanem amilyen rövid és egyszerű mondatnak tűnik, annál mélyebb tanulság van benne, és annál mélyebb tanítás van benne. A Rebbe azt mondja, hogy amikor az emberek van olyan akadályt, az ember elé valamilyen akadályt gördítenek, vagy valamilyen akadályal találja magát szemben, akkor általában fiszatáolám, a világ úgy tekint erre a dologra, mint hogyha valóban egy akadály lenne, és ha van egy, mondjuk egy fal, akkor a fal alatt az illető legelőször elkezd alulról menni, elkezd alásni, és alulról ezt megkerülni, alulról venni az akadályt, és hogyha nem sikerül, mondja a Rebbi Amarás, egy nagyon érdekes dolog, akkor utána hátra megy neki fut, és átugorja ezt a dolgot, akkor utána megy neki felülről. És így vagy úgy a dolog sikerül. Ezzel szemben mondja a Rebbe, én azt mondom, az egész világgal szemben megyek. Én azt mondom, hogy a lekatchila riber, Isten unter a riber, nem alulról kell kezdeni, hanem az emberek eleve felülről kell kezdje az összes akadálynak a meglépését. Tehát nem csak az, hogy az, és mindjárt el fogom magyarázni, hogy mi szinten, nem csak az, hogy tulajdonképpen az ember ne kezdje alulról, hanem az ember egyből felülről kezdje. Miről van szó? És erre azt mondják a haszid mesterek, hogy tulajdonképpen az Isten szolgálatban is van, mondjuk lehet három szint. Mit jelent? Ugye, gondoljuk csak magunk elé, lelki személyünk elé egy fizikális betonfalat. Amit az ember ugye valami szinten meg akar kerülni, át akar ugrani. Mi az egyik módja, hogy ezt a betonfalat, a betonfal túloldalán találjuk magunkat, és oda valahogy átkerüljünk? Az egyik útja az az, hogy az ember elkezd alulról ásni. A zsidó misztika szerint az alulról való ásás az azt jelenti, hogy az ember szembe jön, egy szembe találkozik egy problémával, és elkezd alulról ásni. Mi a második mozdanat? A második mozdanat az az, amikor az ember fogja, és elkezd alulról ásni, van az életében egy probléma, igaz, neki fut, illetve elkezd alulról próbálja azt a dolgot megoldani, de miután látja, hogy alulról nem fog sikerülni, akkor utána fogja és átugorja. Tehát van három rész. Problémával való szembe találkozás, ez az első dolog. Ez, amikor az ember elkezd alulról ásni. Aztán a második, amikor látja azt, hogy tulajdonképpen ez a dolog ez nem fog menni, és a harmadik pedig az, amikor az illető fogja, látja, hogy nem megy a dolog alulról, akkor, és látja, hogy ez nehézségeket okoz neki, akkor utána átugorja. Erre azt mondja Rebbe, egy nagyon érdekes gondolat. Csak nagyon röviden szeretném nektek elmagyarázni, mert tényleg hosszú-hosszú-hosszú mámárakban és haszid diskurzusokban írják le ezt, magyarázzák a negyedik Rebbe után következő Rebbék, hogy tulajdonképpen a Rebbe már rássa a negyedik Rebbe mire is gondolt. A gondolat lényeg az az, hogy tulajdonképpen az embernek eleve úgy kell, hogy tekintsen a világ kihívásaira, mint hogy azok ott se lennének. Ugye miért? Mert addig, amíg az ember alulról megy, addig lát, és a végén végül sikerülni fog neki a dolog, mert a végén alulról nem megy, akkor végül is át tudja még ugorni a dolgot. Akkor mit csinál? Akkor arra gondol, hogy tulajdonképpen volt itt egy probléma, valamint szinten beleütközött ebbe a problémába. Nem sikerült a problémát alulról megoldani, akkor fogta és később ebben átugart, és így sikerült ezt a dolgot, ezt a problémát, ezt az elég görnített akadályt ugye elhárítani, vagy megugrani. De minden eset az ember tudatalattiában ott fog maradni az, hogy egy kicsit megbotlottam itt, megálltam, nem tudtam alulról menni, átugrottam felülről. Ezzel szemben azt mondja a Rebbe, hogy eleve a világ kihívására úgy kell tekinteni, mint hogyha azok ott se lennének. Nem alulról kell menni, hanem eleve át kell ugrani az ember. Mondok egy szép példát erre. Mesélik valaki elkezd mondjuk Talmudot tanulni. És a Talmud tanulásban, vagy elkezd egy zsidó misztika, a kabbala, vagy a haszid filozófiának egy könyvét gorcsolá venni, azt tanulmányozni, és valamilyen oknál fogva, valamilyen elérkezik egy részhez, és ott megáll, és azt mondja, nem értem. Az első dolog az az, hogy az ember megáll, és tegyük fel, hogyha Talmudot tanul, akkor főleg aki reggelenként szokta a Dafa Jomit követni, lehet, hogy előfordul veletek is az, hogy olvassátok a Talmudot, vagy szemébe vételezzétek a lapot, és azt mondjuk észre, hogy valamit nem sikerült megértenetek. Akkor mi a dolog? A dolog még az az, hogy oké, találunk valami választ, legalábbis magunk fejében, kijöttünk valamilyen választ, de még mindig, ha azt gondoljuk, hogy ez egy jó válasz, és az ember érzi azt, hogy ez nem az igazi válasz, de ideig, óráig legalábbis azért, hogy el tudja mondani, hogy ezen a problémán is, ezen a kásén, ezen a kérdésen is átmentem, vagy továbbmentem, az ember mondjuk megmagyarázza magának, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten ez egy elfogadható válasz, de az ember gondolta, hogy még mindig ott marad ez a kérdés. Intermitálóan ez egy jó megoldás lehet. Aztán van egy olyan dolog, ugye a közelkező rész, amikor az ember elgondolkodik a kérdésen, meg is találja rá a választ, de úgy találja meg, hogy sokat akadékoskodik, sokat időzik a kérdés felett, és utána fogja a megoldást megtalálni. Ugye? És egy olyan megoldást talál, amire azt mondjuk, hogy halak, ami azt mondjuk, hogy wow, tényleg, kérdés, jó válasz. Jó kérdés, jó válasz. Az előbbiekben az volt, ez az alulról való egy megközelítés volt, amikor az ember tényleg megakad, és azt mondja, áj, nem is tudok tovább menni. Aztán a következő rész az, amikor az ember megakad, de talál egy olyan választ, illetve nem is tud tovább menni, talál egy választ, ez az első, de az nem az igazi válasz. A második az, amikor nem tud tovább menni, viszont talál idővel egy idővel utána, talál egy olyan választ, ami tényleg egy halak, egy olyan választ, amire azt mondja, szuper, ez egy tökéletes válasz. Aztán van a harmadik rész, mondja a Rebbe. A harmadik rész az, amikor valaki tanulja a Gemárát, és alig van kérdés. Volt kérdés? Volt egy minimális kérdés. Az ember eleve úgy áll hozzá, hogy nem is lenne kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell elidőzni a Gemára kérdései felett, hanem tényleg úgy, az ember úgy tanulja, hogy annak hálák olyan szinten jól érti már a Gemárát, a Talmudot, hogy valóban, mint hogyha nem is merélne fel olyan sok kérdés az a tanulás alatt. Amikor erre a szintre azért nem lehet olyan nagyon egyszerűen eljutni, de ez az idő is eljött. Mit lehet ebből tanulni? Erre azt mondják, a mesterek mesélik azt, hogy az Alte Rebbénél is volt egy ilyen történet egyszer. Egyszer az öreg Rebbe, az első Rólincsi Rebbe elment egy tanházba, éppen egy városba vendégeskedett, amikor hallotta azt, hogy az egyik teremben két Yeshiva Bocher, vagy két tanár azon vitatkozik, hogy a Talmudnak egy fóliánsa lévő rásit, az hogy lehet értelmezni, és hogy kell értelmezni helyesen. És az általában észrevette azt, hogy eléggé nagy a zaj odabent, és ugye közelebb lopózott, és meghallgatta azt, hogy miről vitatkoznak, akkor utána észrevette, hogy tényleg valóban az egyik rási volt az, ami problémát okozott a Talmud tanulóknak ugye a szemében, szúrta a szemüket ez a szálka, és nem tudtak a rásin tovább menni. Az egyik mondott egy választ, a másik egyből eltaszított, azt mondta, ez egy helytelen választ. Míg a másik mondott egy választ, arra meg a többiek mondták azt, hogy ez helytelen. Szóval valami oknál fogva a rási, azon rásinak a meg a kibontása, vagy az értelmezése problémát okozott nekik. Erre oda ment, látták, hogy ott az átterebe, azt mondták, hogy jogja meg, komarány, gyere ide, fiatal tanuló barátunk, fiatal ember, gyere ide. Mit mondasz erre a rásire? Az átterebe a fejezések szerint egy olyan választ adott, rögtön az első pillanatban, mint hogy nem is lett volna kérdés. Azt mondják, ez hogy lehet? Azért mi órák óta itt vajódunk azon, hogy ezt a rásit megértsük. Ha én megértem, mondja az egyik az általában, akkor a barátom az, aki egyből azt mondja, hogy egy helytelen megoldás, és a végén meg is értem, hogy miért. Amikor viszont a barátom mondja, amikor a barátom mondja, akkor meg én mondom, mi mondjuk azt, hogy ez helytelen megoldás, ez a rási ebben a formában nem értelmezhető. Erre te idejössz. Az első pillanatban ránézel a rásira, és azt mondod, hogy nincs is kérdés, és úgy mész, mint kés a vajon, hogyha nem is lett volna kérdés. Erre azt mondja, hogy ez a domisztika. Hogy ezt lehet tanulni a Rebbe Márástól, hogy tulajdonképpen az embernek a világ kívásai az úgy kell, hogy hozzá, közelebb hozzáálljon és tekintsen, mint hogyha eleve nem lett volna ott kívás. Erre hallottam nagyon szép példát az egyik haszi tanítótól. Azt mondja, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha valakit meg szeretnénk fűzni arra, hogy tartsa a szombatot. Az első szint az az, hogy mondtam, hogy van három szint, amikor az ember szembe jön az akadálya, azt mondja, hát figyelj, el szeretnék veled beszélgetni, kicsit van a szombat, tudom, hogy nehéz, de meg kell értened azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Azaz az ember találkozik egy akadálya, mert a szombat, hiába, hogy akármennyi, és nem kéne, hogy akadály legyen, sokszor azt gondoljuk, hogy valóban akadály, nem lehet ezt csinálni, nem lehet azt csinálni, és mindesetre ez egy nehézkes dolog lehet. Ez az első szint. A második szinte az, amikor az ember találkozik a szombat kihívásaival. Tegyük fel, idő, milyen hosszú, nem lehet menni ide, oda, amoda. De az ember elkezdi neki magyarázni a barátja, hogy tulajdonképpen ez mennyire jó dolog, és mennyire egy magasztos dolog, és az örökkévaló megteremtette a világot 6 napon keresztül, a 7. napon megpihent az embert, és a saját képására teremtette, és így vagy úgy az ember el tudja másoknak magyarázni, igaz, valóban észbe is kap, és meg is érti, és szépen lassan elkezd szombatot tartani. Volt egy probléma, volt egy akadály. Az illető átugrott, megakadt egy kicsit, de utána elmagyaráztuk neki, utána megugrotta az akadályt, és elkezdett szombatot tartani. A harmadik szinte lekátkilán ribőr az a szín, amikor az emberek azt mondjuk, hogy miről beszélsz? Milyen akadály? A sábesz, az örökkévaló megteremtette a világot. A legmagasztosabb nap az egész héten. Nincs itt magyarázni, itt a szombatot meg kell tartani. És a világ, és ez a legfontosabb dolog. Az ember nem megy be a sakölt tárjába, nem megy be a probléma forrásába, amúgy ez általában jellemző a Chabad tanításra, hogy tulajdonképpen nem a probléma forrásának és annak elemzésének a feladatában van elfoglalva, hanem inkább a megoldás, és inkább az, hogy az ember hogy tudna tovább menni. Mert félő az, ugye ez a különbség, az egyik különbség a muszár és a haszid tanítások között, hogy az ember félő, hogy egy kicsit a túl mélyen elmélyed abban, a túl mélyre merül abban, hogy a probléma forrásában, és hogy miért nem tudja bizonyos dolgot megoldani, és így és úgy, akkor félő, hogy ebbe a kérdésben is veszik, és még mélyebbre süllyedek. Ezzel szemben, ugyanúgy, hogy a Rebbi Amarástól, az negyedik Rebbétől tanuljuk, eleve úgy kell hozzáállni, hogy, mint hogyha nem lenne semmi probléma. Nehéz lesz, lehet, hogy az elején nehéz lesz, de az ember megszokja, akkor az idő után sikerülni fog. Jó Isten adja mindenkinek, hogy tényleg ez így legyen, és ahogy a zsidó bölcseletek mondják, hogy azon a napon, amikor egy nagyon különleges lélek született, akkor az a nap, az egy megfelelő nap arra, hogy az ember különleges dolgokat vigyen véghez, és hogy ne színász kajach, mint lemáll, az örökkévalóról egy különleges isteni potenciálnak a részünkre való megnyilvánulása, revelációja történik meg ezen a napon, és ez betudható a Rebe születésnapjának, szóval jó Isten adja tényleg, hogy ezt a napot tudjuk kihasználni, ugye többit is, és a Rebe adjon nekünk erőt ahhoz a teremtő segítségével, természetesen, hogy valóban sikerüljön az összes kívást, a legátkéla riber eleve átugrani, és nem elidőzni rajta. Mindenkinek kívánok jó éjszakát, és további jó tanulást!